Ezen a héten zajlik az intelligens közlekedési megoldások világkonferenciája, aminek hát nyilván nem ez a rövidítése, hanem az angol mozaik szó, az ITS World Congress, és ezt Los Angelesben tartják, és azért egy érdekes dolog, nem csak jármű technológiai, hanem informatikai szempontból is, mert egyre inkább egy olyan kiállítással válik ez az esemény, ahol olyan megoldásokat mutatnak be a cégek, amelyek hát egyrészt a közlekedés szervezést, másrészt pedig a közlekedés biztonságát szolgálják, és a dolognak van magyar vonatkozása is, ugyanis a Comsignia nevű magyar cég, akik alapvetően járműkommunikációval foglalkoznak, egy Forddal közös kutatás fejlesztésben vesznek részt, vagy vettek részt, és ennek az eredményeit demonstrálták ezen a kiállításon. Itt arról van szó, hogy a Fordnak nagyon eltökélt szándéka az, hogy a gyalogos biztonságot, illetve a védtelen közlekedők biztonságát megpróbálja növelni, ugye ide nem csak a gyalogosok tartoznak, hanem a kerékpárosok is, és ezért indított egy kutatási projektet, hogy különböző szereplők részvételével megvizsgálják, hogy milyen megoldások vannak technológiai szempontból, amelyek ezt meg tudják oldani. Ebben a projektben részt vesz az Ohio-i Állami Egyetem, a T-Mobile és a Tomi szoftver is, ezek mind különböző területről érkező hát fejlesztő csapatok és mérnökök, illetve hát ugye a magyar Comsignia és az egészet ugye a Ford koordinálja, és a cél az volt, hogy kitaláljanak olyan megoldásokat, amelyek csökkentik a hát személyi sérüléssel vagy tragikus halállal végződő gyalogosok, illetve kerékpárokat érintő közlekedési balesetek számát. És amit bemutattak, az alapvetően két megoldás. Mind a kettőnél az volt a cél, hogy egy olyan megoldást tudjanak alkotni, amihez nem kell speciális hardware, vagy nem kell extra hardware azon kívül, ami jelenleg is adott az infrastruktúrában. Ezért az első megoldást azt a Bluetooth köré építették, méghozzá annak is a low energy szabványa köré, és ez a szabvány, ez most már minden új okostelefonnak integráns része, de már a több évvel ezelőtti készülékekben is benne van. És ugye ami a jó hír, hogy az autós infotainment rendszerekben szintén benne van a Bluetooth modul, hiszen alapvetően telefonkihangosításhoz ezt használjuk, tehát egy olyan technológiáról van szó, egy olyan szabványról van szó, ami nem ismeretlen most már sem a mobilos, sem az autós körökben sem. És azt találták ki, és ez ebben alapvetően a Tomi szoftver működött közre, hogy az ügyfelek, illetve a gyalogosok és kerékpárosok telefonjának Bluetooth jelei alapján az autók akkor is tudják érzékelni ezeket a szereplőket a közlekedésben, ha egyébként az autóra gyárilag szerelt kamerák és radarok nem látják őket, mert mondjuk takarásban vannak, egy fa mögött, egy teherautó mögött állnak, vagy egy olyan utcából hajtanak éppen kifelé, aminek egy nagy épület van a sarkán, és emiatt nem láthatóak, de a Bluetooth kapcsolatnak hála mégiscsak tudja az autó észlelni, hogy valaki egy telefonnal hát relatív nagy sebességgel közeledik, és hogyha nem történik valami közbeavatkozás, akkor lehet, hogy abból ütközés lesz, és nyilván mindenféle számításokat végez az autó fedélzeti rendszere, a Bluetooth adatokra támaszkodva, és ebből kikalkulálja, hogy érdemes-e közbeavatkoznia, vagy egy figyelmeztető jelzéssel, vagy pedig esetleg tényleges fékezéssel, hogy ne történjen nagyobb baj. Most ezzel a technológiával az a nehéz, hogy a Bluetooth alapvetően nem arra lett kitalálva, hogy pontosan tudjunk lokalizálni végpontokat egy Bluetooth kapcsolat során. Tehát nehéz azt meghatározni, hogy amikor felépül egy Bluetooth összeköttetés, akkor a két szereplő az hol helyezkedik el a térben egymáshoz képest. Ehhez különböző algoritmusokat használnak, nagyon gyors adatcserét végeznek kis adatokkal, és annak a válaszidejét mérik, és ebből próbálnak egy ilyen lokációs megoldást létrehozni, ami segít abban, hogy nagyjából be lehessen határolni, hogy merre vannak a szereplők, de ez nem egy könnyű téma, és nyilván van benne egyfajta bizonytalansági faktor is. És itt jön képbe a másik megoldás, ami viszont az 5G hálózatokat használja, és ebben működik közre a T-Mobile és a magyar Comsignia, mert ők viszont egy olyan rendszert fejlesztettek, ami egy olyan alkalmazás telefonon futtatva, ami folyamatosan kommunikálja a felhasználó pozícióját a mobilhálózat irányába. A mobilhálózat felé jön az autó fedélzeti rendszeréből is egy pozicionálási információ, és ezek valahol a felhőben egy helyre kerülnek, és ott egy nagy teljesítményű számítási kapacitás segítségével, hát gyakorlatilag valós időben lehet modellezni, és algoritmusok segítségével megbecsülni, hogy a különböző helyekről érkező geolokációs adatok, azok mozgásukat tekintve, hát potenciálisan találkoznak-e, vagyis lesz-e valamiféle ütközés, és ez az a dolog, amit a COMSIGN rakott össze. Ugye a T-Mobile adja a dolognak a hardveres oldalát a hálózati résszel, és a telefonos és az autós infrastruktúrát, illetve a szoftvert, valamint a felhőben futó számítási algoritmust, azt pedig a COMSIGN fejlesztette, és ez, hogyha az 5G hálózat elérhető az adott szituációban, akkor egy sokkal gyorsabb és pontosabb képet tud adni, mint a Bluetooth-os megoldás. De arra jutott a Ford, miután megnézte ezeket az eredményeket, és ezeket demonstrálta is ezen a kiállításon, hogy a két megoldást talán közösen lenne a legjobb használni, mert a Bluetooth az mindenképpen biztosít egy alacsony energiaigényű és folyamatosan működő dolgot, és amikor ugye közel kerülnek a Bluetooth hatótávon belül egymáshoz az eszközök, akkor pedig érdemes a dologra ráengedni a mobilhálózati kommunikációt, és azáltal pontosítani, és jobban megbecsülni azt, hogy mi fog történni a következő időszakban. Nyilván ebben gépi tanulás, mesterséges intelligencia és egyéb dolgok is szerepelnek, tehát hogy ez egy elég összetett szoftver, viszont való igaz, hogyha adott az 5G lefedettség, meg adott a Bluetooth kapcsolat, akkor sem az autónak, sem pedig a felhasználónak, tehát a gyalogosnak vagy a kerékpárosnak nincs szüksége extra hardverekre, további berendezésekre, kütyükre és egyéb dolgokra, hanem azokat a dolgokat tudjuk használni annak céljából, hogy megelőzzük a baleseteket, amik egyébként is adottak eszközszinten, mind az autóban, mind pedig a felhasználóknál. Új gamer telefon dobott piacra az Asus, aminek az a neve, hogy Asus ROG Phone 6D, és ebben a D az a Dimensity-t jelöli, a Dimensity pedig a MediaTek nevű chipgyártónak az a chip szériája, amiben a legkomolyabb és legfrissebb chipseteket kínálja a saját felhasználóinak vagy partnereinek, és a ROG Phone 6D-ben a Dimensity 9000 Plus nevű chipset adja az energiát, ami az első alkalom, hogy egy tényleges csúcsmodellben, ami főleg teljesítménycentrikus felhasználásra van kiegyezve, nem Qualcomm, hanem MediaTek chipset dolgozik, hiszen a Dimensity 9000 Plus az az előzetes számítások és technikai specifikációk alapján még a jelenleg legerősebbnek tartott Qualcomm Snapdragon 8 Gen pluszos chipnél is erősebb, nem óriási az eltérés, de valamivel még annál is gyorsabb és erősebb, hát nyilván az a kérdés, hogy melegedés és üzemidő kapcsán mit fog majd nyújtani, de már nálunk van egyébként teszten a ROG Phone 6D, ami egyelőre elég jól vizsgázik ilyen szempontból, szóval úgy néz ki, hogy hosszú-hosszú évek után a MediaTek elért arra a szintre, hogy már komolyan vehető alternatíva nem csak a középkategóriás és az olcsóbb telefonok kapcsán, hanem ugye a csúcsmodelleknél is, és az Asus azért nagyon kényes arra, hogy hardveresen ne legyen probléma a termékeivel, pláne kényes arra, amikor egy gamer telefonról van szó, aminek ugye az elsődleges felhasználási területe, az pont a leginkább hardvert izzasztó alkalmazások futtatása, hiszen a játékok általában ugye nagyon erős hardveres követelményeket támasztanak. Viszont ha egy hardware erős, akkor bizony melegszik, és ez ugye a legnagyobb probléma alapvetően akkor, amikor az ember hosszú ideig akar valami erőforrásigényes alkalmazást futtatni, márpedig amikor arról van szó, hogy emberek játszanak telefonon és azt komolyan is veszik, akkor az hosszú ideig tartó játszást jelent, tehát egy sokáig és folyamatosan terhelt hardware-ről beszélünk, és általában ugye ez nem csak a számítási kapacitás, hanem a grafikai képességeket is nagyon-nagyon igénybe veszi. Amikor pedig igénybe veszünk egy ilyen hardvert, akkor az jelentős hőt tud termelni, és melegedik, és ugye a legtöbb telefonnál az történik, hogyha felmelegedik a hardver, hogy ezt érzékeli a telefon, és visszább veszi a hardver teljesítményét, tehát egy picit alacsonyabbra veszi a csipek órajelét, vagy magok órajelét, egy picit lassítja magát az eszközt, annak érdekében, hogy a készülék ki tudjon hűlni. Na most ez pont a játékos felhasználásnál egyszerűen nem opció, hiszen ott ugye folyamatosan a legnagyobb kapacitásra és a legnagyobb teljesítményre van szükség, tehát mindenféle extra hűtési megoldást szoktak kitalálni a gyártók. Ugye ezek egyrészt lehetnek passzív, illetve aktív hűtési dolgok. Passzív hűtésnek azt nevezzük, amikor úgy van összerakva egy készülékház, úgy van összerakva egy telefon, hogy különböző járatokat és lehetőségeket hagynak arra, hogy a meleg levegő a chipset körül eltűnjön valamerre, illetve különböző olyan komponenseket építenek be a burkolat mögé, amelyek fel tudják venni a hőt, és azt aztán el tudják oszlatni a hátlap teljes terjedelmében, hogy ugye nagyobb felületen tudjon érintkezni a külső hőmérséklettel az, amit a chipset terjed, és azért hatékonyabban történjen a hűtés. Na most ilyen típusú passzív hűtést a legtöbb nagy teljesítményű telefonban találunk, de ez általában nem szokott elég lenni, hogyha tényleg meg van hajtva egy készülék, ilyenkor jönnek az aktív hűtések, amik elsősorban ventilátorok formájában jelentkeznek. Ugye beszéltünk talán itt a szenzorban is a Red Magic 7-ről, ami ugye a Nubia terméke, aminek gyárilag a hátlap alá van építve egy pici ventilátor, az Asus pedig egy olyan utat jár, ami ennél kicsit komolyabb, ők egy külön ventilátort biztosítanak a telefon mellé, amit rá lehet pattintani a hátlapra, és az 3 fokozatban tudja lehűteni magát a hátlapot, és ezáltal segíteni azt, hogy kicseréljük a meleg levegőt a hideg levegővel, és használnak egy úgynevezett Peltier elemet is, ami elektromosság hatására hát gyakorlatilag egy fagyott állapotot hoz létre, tehát nagyon hideg levegőt tudnak ráfújni közvetlenül a hátlapra, és ezzel segítik azt, hogy a telefon nem melegedjen túl. Na most ezt már ugye a ROGPHONE 6-os is tudta, a 6D azonban tud egy új trükköt, ugyanis, hogyha feltesszük ezt a külső ventilátort, akkor a hátlapon van egy ilyen kis ajtócska, egy lamella, ami a ventilátor működésével együtt, hát kvázi így megnyílik, mint egy ilyen kis csapóajtó lenne, és úgy van kialakítva az egész hűtési rendszer, hogy a ventilátor által hűtött levegő, az befújásra kerül ezen a lamellán, és gyakorlatilag a burkolat alá kerül rögtön a hideg levegő, ami nyilván egy sokkal hatékonyabb hűtést feltételez, mint amit egyébként el lehetne érni más módszerekkel. Ha ezt leszámítjuk a képletből, akkor nyilván az Asus ROGPHONE 6D ugyanazokat a játékos funkciókat nyújtja, mint amit a korábbi modellek, ami azt jelenti, hogy rendkívül gyors a hardware, van benne egy bődületes méretű akkumulátor, egy nagyon-nagyon gyors kijelző, ami nagyon responszív és roppant kontrasztos, nincsen semmiféle notch és kameralyuk, hogy ne zavarja a játékélményt, vannak sztereó hangszórók, jazz csatlakozó, és ami még ennél is fontosabb, hogy ugye vannak extra gombok a telefon oldalán, amik ilyen érintésérzékeny gombok, ezeket simogatni, megérinteni, meg döntögetni, meg mindenféle dolgokat lehet velük csinálni, és ezekhez különböző parancsokat lehet hozzárendelni minden egyes külön játéknál. Tehát azok a felhasználók, akik a telefonon nagyon komoly játékot végeznek, azok az eddig a kijelzőn látott gombok helyett ezeket a külön vezérlő gombokat, úgynevezett triggereket is tudják használni, és ezzel hát valószínűleg valamelyest ügyesebben tudnak bizonyos kompetitív játékokban szerepelni, mint azok az emberek, akiknek nincsenek ilyen lehetőségeik. Szóval továbbra is azt lehet mondani, hogy a ROGPHONE 6D az egy ízig-vérig gamer telefon, nyilván a célközönség ennek megfelelően viszonylag szűknek mondható, de közben meg az a szituáció, és ezt több visszajelzés is megerősítette az elmúlt időszakban, hogy még azok az ügyfelek is érdeklődnek a ROGPHONE modellek iránt, akik egyébként nem nagyon játszanak telefonon, mert ami ezekben a készülékekben mindenképpen adott, az majdnem, hogy minden felhasználnak fontos. Mert itt a nyers erő, a hosszú üzemidő, és alapvetően a jó hangszóró, a jack csatlakozó, és a notchmentes kijelző az mind olyan dolog, amire elég sok ember vágyik, még akkor is, hogyha adott esetben nem játszik a készüléken, és ezek mellett a ROGPHONE-ok egyébként is egy ilyen kicsit extravagánsabb formatervet kapnak, főleg a hátlap tekintetében, mert az Asus szeretné megkülönböztetni az átlagos telefontól, szóval még azoknak is érdemes lehet ránézni ezekre az eszközökre, akik egyébként nem a mobil játékok szerelmesei, hanem csak egy sokáig működő, jó kijelzővel rendelkező és kompromisszummentes sebességet kínáló, sok üzemidővel rendelkező telefonra vágynak. Úgyhogy ezt nyújtja a ROGPHONE 6D, amit egyébként már Magyarországon is meg lehet vásárolni. Múlt héten számoltunk be arról, hogy ugye megérkeztek az új iPhone-ok, a 14-es szériáról van szó, és ahogyan az lenni szokott, miután ugye a termékek már kaphatóak a világ számos országában, el is készültek az első felhasználói tapasztalatok, és nem meglepő módon azért most sem lett tökéletes az iPhone 14-es széria, de szerencsére apró hibákról van szó. Az egyik leglényegesebb és legzavaróbb hiba az a Pro modelleknél volt tapasztalható, ahol a kamera stabilizációja kicsit megőrült akkor, amikor külső szoftverek is hozzá akartak férni a stabilizációhoz, és ilyenkor elkezdett rángatni a kamera. Ez egy elég kellemetlen hiba, de az Apple már azt mondta, hogy tudnak a hibáról, és a következő generációs szoftverfrissítéssel erre lesz orvoslás is. Viszont ez újfent ráirányítja a figyelmet arra, hogy az iPhone 14-ekbe, főleg a Pro modellekbe a kamerás képességek egészen kiemelkedően sikerültek, mert az Apple most először rakta bele a szoftveres opciók közé az akciómódot, amit máshol milyen szuperstabi módként ismerünk, vagy hyperstabilizációs módként ismerünk. Tehát egy olyan üzemmódot raktak videózás mellé, amikor az ember, hogyha nagyon rángatózó módon használja a kamerát, akkor is egy nagyon kiegyensúlyozott és stabil képet tud kapni videózásnál. És nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy az eddigi készülékek ugyan folyamatosan fejlődgettek, és egyre ügyesebben próbálták kivenni a hirtelen rángásokat videózás közben, de ez sokszor azzal járt, hogy a képminőség rovására ment, mert amikor pont egy rángatást kellett kivenni, akkor az algoritmus egy picit homályosabbá vette a képet, vagy egy pici hullámzás maradt benne, szóval nem voltak tökéletesek. De nálunk van teszten az iPhone 14 Pro Max, ugye a legcsúcsabb kiszerelés az idei felhozatalnak, és azzal nagyon sokféle módon próbáltuk nagyon megkínozni ezt a fajta megoldást, és nekünk az az általános tapasztalatunk, hogy ennél jobb mobilos stabilizáció még semmilyen telefonban nem volt, amit eddig gyártottak, tehát hogy egészen elképesztő szinten tudja kivenni a nagyon nagy kilengéseket is az iPhone 14 Pro Max-nak a szenzor szintű és az elektronikus stabilizációval összedolgozó kép, ami akár 60 fps és 2K felbontás mellett is tökéletesen működik. Szóval fontos az, hogy azt a hibát, ami ezzel kapcsolatban most feljött, minél hamarabb javítsa az Apple, mert ez lehet egyébként a telefonnak az egyik legfontosabb fegyvere. Videózáshoz ennél jobb mobil jelenleg a mi tapasztalatunk alapján nincsen. Ennyi fért bele a szenzor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig három középkategóriás telefont hasonlítunk össze a műsor a második felében, maradjanak velünk!